Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon szép napot kívánunk minden kedves Mária Rádió hallgatónak. 16 óra 35 perc van július 17-én csütörtökön, a Nyolcágú keresztet hallgatják, amely a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat magazin műsora itt a Mária Rádióban. A mai adás két műsorvezetője köszönti önöket, Barák Eszter
és Ürmös Dániel.
És ma többek között arról fogunk beszélgetni, hogy vajon hogyan juthatnak el fejlesztő foglalkozásra azok a fogyatékossággal élő gyerekek, akiknek a mindennapokban talán még tiszta ivóvíz sem jut, illetve hogyan kaphatnak segítséget azok a bádók bódéban élő édesanyák, akik gyakorlatilag nem is léteznek az ellátórendszer számára. Ezek a kérdések nem itthon merültek föl, hála Istennek, azért itt tartunk Magyarországon, hanem bizony Afrikába fogunk elmenni, mintegy 8000 kilométerre repítjük a kedves hallgatókat arrébb, kicsit délebre, mégpedig Kenyába, Mombasszába, és az ott elindult programunkról fogunk ma beszélgetni, de fognak hallani a mai adásban arról is, hogy bővül a Máltai Szeretett Szolgálat nevelőszülői hálózata, és arról, hogy hogyan is készülnek számítógép alaplapokból és számítógép alkatrészekből immáron 10 éve gyönyörű szép ékszerek a pécsi elektronikai bontóüzemünkben. De még mielőtt elutaznánk Pécsre, egy kicsit távolabb fogunk tekinteni, ugyanis a Máltai Szeretett Szolgálat több mint 10 éve, lassan 15 éve inkább talán azt mondhatnánk, különböző programokkal jelen van Afrikában, a szubszaharai Afrikában, és azon belül is a kenyai nyomortelepeken bizony jó néhány programot valósítottunk meg az elmúlt években, építettünk tiszta víz központokat, újítottunk föl iskolát, és segítettünk családoknak új életet kezdeni vidéken, ahonnan ők egy jobb jövő reményében érkeztek ugye a nagyvárosba, de aztán néhány évvel később nyomortelepeken kötöttek ki, és innen segítettünk nekik hazatérni és új életet kezdeni. Ma egy újabb programról fogunk beszélgetni, amely a nyomornegyedek közül is talán az egyik nagyon furcsán hangzik, hogy legérdekesebb, de majd kiderül, hogy miért mondom ezt. Az egyik legszegényebb nyomornegyeden elindult programunkról fogunk beszélgetni, amely nemrég indult azzal a szándékkal, hogy fogyatékossággal élő gyermekeket segítsen, és az ő szüleiket a programról, és arról, hogy hogyan, miként, miért indult el, és hogyan érkezett meg három fehér nő egy olyan területre, ahol bizony még nem is nagyon láttak fehérbőrű embert, és hogyan fogadták őt, arról fog beszélni nekünk itt a stúdióban dr. Círiák Ráhel, a Máltai Szeretett Szolgálat nemzetközi fejlesztési vezetője, és Tóth Adrián Anita, aki pedig a Szeretett Szolgálat képzési vezetője, és egyébként eredendően gyógypedagógus. Szervusztok, Isten hozott itt a rádióban, a stúdióban.
Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Szervusztok, nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, üdvözöljük a hallgatókat.
Ráhel, te a nemzetközi fejlesztések vezetője vagy. Most már nem ez az első projekt vagy program, amelyben részt veszel itt Mombasszában. Többször jártál már kenyai nyomortelepeken. Nem is ismeretlen számodra ez a terület. Foglald össze nekünk egy kicsit azt, hogy mit és hogyan tesz a Máltai Szeretett Szolgálat úgy nagyjából 15 éve Afrikában, azon belül is Kenyában, és hogyan jutott te személyesen a kibérai nyomortelep, mondjuk ki, hogy Bogó-Bogónak nevezett kerületnek a küszöbére.
Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a 2010-es évek elején kezdett el tevékenykedni Kelet-Afrikában. Tanzániában, Kenyában és Ugandában is vannak programjaink, megvalósított programjaink, Kenya esetében pedig futó projektekről is beszélhetünk, és az kinti szakmai munka során elsősorban a nagyvárosi szegény negyedekre, nyomor negyedekre fókuszálunk, és ott is az alapvető életfeltételek megteremtése a fő fókusz, az elsődleges fókusz, ami az egészséges ivóvízhez való hozzáférést jelenti, és ahogy mondtad, tiszta víz központokat vagy szanitációs központokat kezdtünk el építeni. Ezek olyan kis épületek, amikben WC-k, zuhanyzók találhatók, illetve olyan csapok, ahol az emberek jöhetnek és megtölthetik a kannáikat, és ebből ők főznek, isznak, mosnak, mosdanak. Ezek nagyon-nagyon fontos létesítmények, és ezeket kezdtük el alapvetően a 10-es évek elejétől. Aztán Kenyában a COVID óta vagyunk nagyon aktívak, tehát gyakorlatilag lehetőségünk van, Istennek hála, folyamatosan projekteket megvalósítani, és mivel egy állandó telepi, terepi és telepi jelenlétről beszéltünk Kenya esetében, így lehetőségünk van arra, hogy nagyon precízen érzékeljük, detektáljuk, hogy mik a helyi igények, és gyakorlatilag ennek a közel másfél évtizede tartó jelenlétnek az eredménye az az, hogy az ivóvíz és a higiénés fejlesztések mellett már tudtunk diverzifikálni, tudtuk a fejlesztési projekteket kicsit szélesíteni, és a már említett például családokat hazatelepítő programunk volt egy ilyen, amikor ott voltunk Iberában sokat, hallottuk, láttuk az embereknek a problémáit, ezt alátámasztottuk tudományos kutatással is, és akkor erre a tudásra, tapasztalatra építve tudtuk ezt megvalósítani. Mombasa az Afrika második legnagyobb városa, az Indiai óceán partján található. Kenyán belül mi ott építettük a második szanitációs központunkat még a kinti munkának a hajnalán, egy Banglades nevű nyomornegyedben, és Bogo-Bogo az mellette található. És mivel mi tavaly visszamentünk Bangladesbe a szanitációs központunkat felújítani, akkor szereztünk tudomást a Bogo-Bogo-beli problémákról is a helyi partnerünk révén, és így volt a következő lépés, ebből jött a következő lépés, tehát nagyon fontos, mindig a terepi jelenlétből fakadnak ezek a dolgok, hogy lehetőségünk támad Bogo-Bogo-ban is egy fejlesztést megkezdeni, és itt is egy szanitációs központtal nyitottunk, és ez óriási segítség a helyi közösségnek, nagyon nagy jelentősége van ennek a helyi központnak. Hogyha kicsit részletesebben beszélhetek Bogóról, akkor az kérdés, hogy ezen a ponton tegyem-e meg.
Igen, ez lett volna a következő, hogy tudomást szereztetek arról, hogy ott bangladesi, vagy Bangladesnek nevezett nyomortelep mellett van egy másik, ahol kik élnek.
Alapvetően...
Vezessük be egy kicsit a hallgatókat, mert ez engem is megdöbbentett, uh-huh. hogy miért jött létre ez a viszonylag fiatal újnak nevezhető negyed.
Itt azért azt kell látni, hogy Mombasának a lakosságának a 65%-a ilyen informális telepeken, alias nyomornegyedekben él, tehát hogy ez nem egy kirívó jelenség. És ezekben a nyomornegyedekben az országnak bármelyik részéről érkezhetnek emberek. Ez úgy néz ki, hogy az emberek beáramlanak a városban a munkalehetőségnek a reményében, és megfizethető lakhatást az informális telepeken találnak. Tehát hogy ez nem egy ilyen kirívó eset, Afrika városi lakosságának fele. Így él, ilyen körülmények között él. Bogo-Bogo esetében is arról beszéltünk, hogy kezdetben a vidéki lakosság áramlott ide, és annak idején még itt volt hely, tehát az emberek itt tudtak állatot tartani, növényt termeszteni, és az utóbbi két évtizedben kezdett meg ugrásszerűen növekedni a lakossága, aminek az egyik oka az volt, hogy azon túl, hogy a továbbra is a városba beáramló vidéki lakosságot látta el, hogy a szomszédos Bangladesben a fejlesztése következtében annyira megdrágult a lakhatás, még mindig nyomornegyedről beszélünk, hogy voltak olyan családok, olyan társadalmi csoportok, akik kiszorultak Bangladesból, és az olcsóbb lakhatás reményében érkeztek ide emberek.
Tehát ez sem egy homogén dolog, hanem nyomornegyed és nyomornegyed között is van ezek szerint nagy különbség.
Abszolút, tehát hogy itt a háttérmechanizmusokban, ami létrehozza őket, itt beszélhetünk egy egységes rendszerről, de aztán nyomornegyedenként gyakorlatilag ilyen egyéni történetek vannak.
És például Bangladesben ugye nagyon sokan bérelnek ingatlant, de egy nyomornegyedben kitől bérel az ember ingatlant, illetve Bogo-Bogóban pedig azt olvastam, hogy saját ingatlannal rendelkeznek. Tehát, hogy itt a tulajdon viszonyok, azok erre ráláttok valamennyire, hogy mit jelent az, hogy bérelni, kitől bérel, és mi az, hogy saját ingatlan.
Igen, alapvetően ez egy külön kihívás az informális telepeken, hogy ezek illegális földfoglaló területek. Tehát, hogy itt a háznak a tulajdonosa, az nem tulajdonosa annak a földnek, amin az a ház áll. Amikor saját tulajdonú házról beszélünk, az eseteknek a döntő többségében azt jelenti, hogy valaki bemegy, talál egy üres placot, és azt mondja, hogy akkor itt fog élni, hozzá összeszedi vicc nélkül az alapanyagokat. Bogóban például van szeméttelep, oda nagyon sokan jártak annó fémhulladékért, és abból a bádogviskójukat felhúzták. Tehát, hogy ezt így kell elképzelni, és akinek már stabilizálódik valamelyest az anyagi helyzet, az elkezdi bővíteni a bádogviskót egy-egy szobával, amit kiad bérbe. De ez nem csak Nyomornegyeden belüli akció lehet, tehát Kibera esetében, ami Nairobiban van, az egy nagyságrenddel nagyobb, tehát Bogó az kb. 20 ezer fős, Kibera az félmilliós, tehát hogy az egy léptékkel nagyobb Nyomornegyed, ott mondjuk a helyi politikusoknak is van mondjuk érdekeltsége ilyen ingatlan biznisz tekintetében.
És mi a fő probléma Bogó-Bogóban így az ott élő emberek hétköznapjaiban, ha ezt így pár szóval meg kellene fogalmaznak?
Na ez a fiatal mi voltából adódik. Minél fiatalabb egy Nyomornegyed, annál kiszolgáltatottabb helyzetben van, hiszen annál kevesebb az úgymond intézményesült megküzdési stratégia. Azaz Bogó-Bogóban gyakorlatilag semmifajta fejlesztés még nem valósulhatott meg. Kibera az egy nagyon nagy múltú telep, és nagyon nagy nemzetközi figyelemnek örvend, tehát, hogy ott már gyakorlatilag nemzetközi segélyszervezet, aki a porondon van, már épített szanitációs központot, stb. Bogó-Bogóról még a helyi kormányzat se nagyon tud, úgyhogy konkrétan a máltai szeretetszolgálat az első, nem csak hogy segélyszervezet, hanem az első entitás, aki úgy jelent meg, hogy ő itt segíteni szeretne. Tehát, hogy itt a vezeték, nem csak hogy vezetékes ivóvíz, az a tiszta ivóvíz, ez egyáltalán nincs hozzáférés, és maga az ivóvíz a legnagyobb probléma. Nem csak Bogó, hanem amúgy az egész város esetében is, tehát ez a formális, gazdagabb negyedekre is igaz, a városban nincs annyi víz, amennyi ember vizet fogyasztana.
És ezt hogy tudják megoldani a helyiek ennek ellenére?
Vagy mobil vízárusoktól vesznek, vannak ilyen sekély talajvízkutak is, csak ugye ez a tenger szintjén fekszik, úgyhogy ezek sósvízűek, illetve lejárnak az emberek szintén sósvízért az óceán öbléhez, vagy pedig telepen kívül kell menniük, de hát az ugye a hétköznapi időbeosztásba az nem fér be.
És nem csak, hogy az első szervezet volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat itt Bogó-Bogóban, de hogyha jól tudom, akkor te voltál az első fehér ember, aki belépett a telepnek a területére. Hogyan fogadtak téged, vagy kivel mentél oda, hogyan zajlott az első találkozás?
Nagyon fontos, hogy a szakmai munka során mi helyi megvalósító partnerrel dolgozunk, és velük mentem oda, tehát kollégákkal mentünk be, de a helyi közösség az már várt, mert ez egy projekt előkészítése kapcsán jártam először Bogóban, az említett szanitációs központ építéséhez kötődően, és hát nagyon, nagyon megható volt, elképesztő nagy szeretettel fogadtak, és ott végigvittek a helyi közösségben, tehát én több iskolában, mecsetben, gyülekezetben, otthonnál és iskolákban
van
is jártam.
Van közösség, bocsánat, tehát hogy egy nyomortelepen beszélhetünk közösségről, közösségekről?
Abszolút, tehát hogy pont ezek az intézmények az olyan csomópontok, amik köré szerveződik közösség vagy közösségek, úgyhogy abszolút beszélhetünk. Hát én ennyi, nem is tudom, szeretetet, meg ajándékot igazából nem nagyon kaptam így terepen, és nagyon sok információt is, tehát hogy ezért volt nagyon hasznos is, meg szívet melengető is, ugye kellemest a hasznossal ez a terepi látogatásom is, mert hogy ez volt az út a 24 év elején, amikor is tudomást szereztünk arról, hogy itt a fogyatékosság az egy kiemelkedő probléma a helyi közösség számára.
Mert a másik telepen, Bangladesben ezzel nem szembesültetek ilyen arányban?
Alapvetően az ott nem vetődött fel ilyen súlyos témaként. Itt már megjelent, tehát Bangladesben már megjelent, úgyhogy amikor a központot felújítottuk, akkor azt már akadálymentesítés is kísérte, tehát hogy például rámpákat építettünk a bejárathoz, de olyan hangsúlyosan, ott már ugye egy meglévő intézményt, ha szabad így fogalmazni, egy meglévő intézményt fejlesztettünk tovább, tehát hogy ott már nem volt további olyan smi igényfelmérés, hogy akkor amúgy még mi van a közösségben, hanem tudtuk, hogy oké, ezt a szanitációs központot fel kell, mert ezt szolgálja most itt a helyi közösséget. De amikor egy teljesen új terepre megy az ember, egy fehér lapra, akkor ott előjöttek a különböző problémái és igényei a helyi közösségnek.
Ezt tulajdonképpen úgy képzeljük el, hogy te nyitott füllel és nyitott szemmel jártál ott a helyi közösségekben, és próbáltad felmérni, hogy mi az, amire igény van, vagy ők ezt mondták, vagy hogyan derült ki, hogy...
Hát gyakorlatilag ezeknek, igen, ott nekem nagyon sok találkozó volt leszervezve, tehát hogy tényleg az volt, hogy körbe vittek, és mehettem meccset, gyülekezetet, az imént felsorolt intézmények, ahol adott esetben levelet írtak nekem, vagy hát nekünk, tehát hogy ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem ilyen egyszemélyes akciócsoport, hanem mint a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselője, és a kinti helyi partnerünknek pedig az együttműködő szakmai szervezete voltam ott, és akkor szóban is mondták, levelet is írtak, úgyhogy igen, tehát hogy ők is azért látják, hogy ez ilyenkor mindig lehetőség, hogy na valaki jön, aki szeretne segíteni, és akkor ott ők inputolnak, ellátnak információval ezt kapcsolódóan.
És te ezzel a nagybatyú információval és újdonsággal jöttél haza. Hogyan lesz egy ilyen benyomásból, vagy felmérésből egy olyan program, ami nagyjából 70 gyereknek az életét könnyítheti meg egy évvel később?
Hát gyakorlatilag egy jó csapattal, tehát itt nálunk a Máltában házon belül is, illetve családom.
Milyen érzéssel jöttél onnan haza?
Érzéssel. Engem a terep az mindig nagyon feltölt, tehát ez nagyon le is nyomhatná az embert, azért nagyon sok szörnyűséget látunk és tapasztalunk odakint, de ez rám mindig nagyon inspirálóan hat, hogy akkor hogyan tudunk úgy segíteni, hogy az jó legyen és tartósan legyen jó, és hogy ezzel igazából pörögtek a gondolataim továbbra is, és akkor ez volt az, hogy jó, akkor erre kell valami megoldást találni, és akkor itt jött a jó csapat képbe, hogy akkor házon belül is, illetve családon belül is kiváló gyógypedagógus szakemberek vannak, akik elé tártam a dolgot, hogy nézzétek, itt egy közösség, akiknél ennyi fogyatékossággal élő gyerek van, és hogy amúgy itt lehet valamit csinálni. Úgyhogy én csak a fotót mutattam, és ők meg rárepültek, hogy na jó, akkor itt valamit
mi kezdünk. Volt a fotón?
Elvittek egy helyi családhoz, ahol egy kerekesszékes kisfiú volt, és én nem tudtam, hogy neki az állapota az micsoda, tehát hogy az ő fogyatékosságának mi a neve, tehát én szakmailag ezt nem értek. Csináltam a fotót, küldtem, és akkor mondták a kollégák, hogy egy cerebrál parézis, és hogy tök jó, mert hogy ezzel amúgy azt lehet, úgy lehet, de hogy semmi baj rá, ne sírja, hagyd abba, nyugi, nincs baj. Úgyhogy így családlátogatás kapcsán.
És ezen a ponton kapcsolódott be Tóth Adrián Anita is, többek között ebbe a gondolkodásba, hogy megszülessen egy program. Azért ahhoz, hogy te gyógypedagógusként azt tud mondani, hogy Jusufnak az kell, hogy naponta háromszor tornázzon, és ilyen-olyan segédeszköz, ahhoz meg kell ismerni az embereket. Ez hogy történik 8600 kilométerről? Ennek mi volt a módja?
Igen, ez egy nagyon komplex feladat volt ilyen távolságból, úgyhogy elég sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan is történjen meg ez, és nyilvánvaló volt, hogy valamiféle adatgyűjtésre szükség van. De ezt az adatgyűjtést már gyakorlatilag a helyi partnerrel közösen valósítottuk meg, ahogy itt Ráhel is mondta, ez nagyon fontos, hogy együtt dolgozunk a helyiekkel, és nagyon is alapozunk a helyi szervezetekre, rendszerekre. Ráhelnek például ez egy nagyon komoly munkája volt, hogy az összes olyan helyi partnert felkutatta, akik valamilyen módon kapcsolódnak a fogyatékossághoz, vagy a sajátos nevelési igényhez, ehhez az egész témához.
Ők egyébként civil szervezetek, a helyi partnerek?
Állami szervezetek is, és civil szervezetek is. Tehát ez egy nagyon vegyes csapat, akivel ott gyakorlatilag együtt dolgozunk, de anélkül nem megy, hogy az állami szervezethez valamilyen módon ne legyünk becsatlakoztatva, és ők ne tudjanak rólunk.
Tehát van állami rendszer, csak mondjuk nem ér el bogóbogóba, a bogóbogóiak pedig nem tudnak eljutni, vagy pedig...
Vagy nem is tudják, hogy hova kéne eljutni.
Igen, nagyon sokszor az információnak sincsenek a birtokában, és egyébként nagyon drágák ezek a szolgáltatások, nagyon nagy távolságra is vannak, és nem jutnak el odáig. De egészen vissza is kell mennünk ebben a gondolkodásmódban, hiszen az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos hiedelmekkel is dolgoznunk kellett és kell, hiszen ez egy olyan folyamatos kihívás, amiben például nagyon támaszkodunk azokra a helyi partnereinkre, a közösségi egészségügyi önkénteseinkre, akikkel mi együtt valósítjuk meg például ezt az egész programot, hiszen az egyik legnagyobb célkitűzésünk az, hogy ezeken a hiedelmeken próbáljunk egy picit változtatni.
Mik ezek a hiedelmek például?
A fogyatékossághoz sajnos nagyon sok negatív hiedelem kapcsolódik. Nagyon sokan gondolják azt, hogy valamilyen boszorkány elátkozta, vagy a családot, vagy a gyermeket, valamilyen olyan bűnt követett el, vagy a család, vagy a gyermek maga, ami miatt ebbe az állapotba került. Vannak gyerekek, akikről konkrétan azt gondolják, hogy megszállta az ördög. Tehát tényleg, ahogy mi ezt a fogyatékosság tudományban morális modellnek hívjuk, ezt a jelenséget, ez azt jelenti, hogy azt gondolja egy adott közösség, hogy valamilyen bűnhöz, vagy valamilyen hiedelemhez kapcsolódik a fogyatékosságnak az állapota. Tehát nagyon alapvető összefüggések sincsenek meg a közösségnek, hogy például egy-egy fogyatékosság hátterének okában mondjuk például az áll, hogy nincs tiszta víz, és a tiszta víz okoz olyan nehézségeket, aminek a következtében egy központi idegrendszeri sérülés alakul ki. Vagy hogy bizonyos betegségeknek a következménye az lesz, hogy kialakul egy fogyatékos állapot. Tehát ezek az összefüggések nem feltétlenül vannak meg a közösségben, és ez egy nagyon fontos küldetése ennek a programnak, hogy megpróbáljuk ezeket a hiedelmeket amennyire lehet lebontani.
És mennyire lehet ezeket lebontani, erre van már rálátásotok?
Ugye nagyon nagy az igény rá, és természetesen ott is vannak olyan partnereink, akik ezen dolgoznak, és akik már abszolút azzal a modern szemlélettel rendelkeznek, mint amivel mi, és például azok a konkrét partnerek, akikkel együtt dolgozunk, a nők csapata, mert nem csak arról van szó, hogy három fehér nő megérkezett Bogó-Bogóban, hanem a közösségben dolgozó egészségügyi önkéntesek is mind nők, és ezért a női erőt mi most itt nagyon támogatjuk. Ők is nagyban a mi oldalunkon állnak, sokan érintett szülők ugyanis, és nagyon is tudják, hogy ez nem azért van, mert hogy egy boszorkány megátkozta őket, vagy a gyermeküket, tehát ők ebben a mi partnereink, hogy ezeket lebontsuk. De például visszatérve egy kicsit az adatgyűjtéshez, az adatgyűjtés során sajnos nagyon sokszor kiviláglott, hogy nagyon sok olyan gyermek van, aki bezárva van ezekbe a házakba, és sokszor a szomszédok sem tudták azt, hogy az ő közvetlen közelükben egy fogyatékos gyermek él.
De ez a szégyenből adódik, vagy abból, hogy mondjuk nincs egy kerekesszék, amivel kivigye az anyuka, vagy mi az, ami...
Elsődlegesen a szégyenből és ezekből a hiedelmekből, ami a fogyatékosságot övezi, és természetesen az is benne van, hogy hiányoznak a segédeszközök, illetve hogy a családtagoknak a napja azzal telik, hogy valahogy élelemhez jussanak, vagy valamilyen betevőhöz jussanak, és otthon hagyják sokszor bezárva ezeket a gyermekeket.
Mert hogy azt is olvastam egy beszélgetésben veled, Ráhel, hogy ugye éppen talán ezekből a hiedelmekből adódóan, hogyha kiderül akár a várandóság alatt, akár már születés után, hogy fogyatékossággal születik a gyermek, akkor apu tovább lép.
Igen, tehát hogy ez nagyon fontos.
Anyákról beszélünk gyakorlatilag 90%-ban.
Akár több gyerekkel is, tehát hogy itt azt kell látni, hogy ők a szegények között is a legkiszolgáltatottabbak, tehát gyakorlatilag az estetek 90%-ában magukra hagyott egyedülálló anyák, akik mondjuk egy 24 órás felügyeletet igénylő gyerekkel maradnak egyedül, úgyhogy akkor...
És miből tudnak megélni?
Hát ez az. Itt nagyon változatos megküzdési stratégiák vannak, egyik se olyan, ami emberhez méltó, de gyakorlatilag az van, hogy a közösség jó indulatára vannak utalva, és ezért nagyon fontos törekvés ennek a programnak, a közösségnek a képessététele, hogy a programon szereplő szülők lássák azt, hogy ők nincsenek egyedül ezzel a problémával, adott esetben ők egymás szomszédai, hogy lássák, hogy kik ezek, és hogy ők tudjanak úgy saját lábra állni, hogy akkor szervezzék meg, hogy rotációs rendszerben mondjuk gyerekfelügyelet, hogy akkor legyen mindig olyan, aki el tud amúgy menni dolgozni. És akkor ez még a úgymond jobbik eset, mert azért nagyon-nagyon, tehát azért ezt látni kell, hogy nyomornegyedben nagyon sok olyan van, hogy amúgy amikor kiderül, hogy a gyermek fogyatékos, akkor nemes egyszerűséggel megölik. Hát ez babakorától kezdve, ez bármikor bekövetkezhet. Szóval, hogy tényleg itt ilyen élethalál kérdésekről van szó.
Akkor, ha jól értettem, az egy ilyen reális célkitűzés ennek a programnak, amit említettél te is, hogy képessé tenni úgymond a helyi közösséget, az anyákat, hogy valahogyan helyi segítő szakembereket bevonva, de tudjanak egyfajta olyan keretet kialakítani így az életüknek, amiben esetleg munkát is tudnak vállalni, de a sérült gyermekeiket is el tudják látni egy elfogadható színvonalon.
Gyakorlatilag szó szerint összefoglaltad a programunknak a célkitűzését. A programban igen, itt különböző képzések és közösségfejlesztési alkalmak vannak, infrastruktúrális fejlesztés mellett is, plusz a magyar gyógypedagógus szaktudás becsatornázása által, de alapvetően ez a lényeg, hogy a helyi közösséget összekovácsoljuk, és becsatornázzuk a kenyai rendszerbe. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor külföldön nyújtunk segítséget, ott elsődleges szempont a fenntarthatóság. Tehát, hogy itt nem lehet az, hogy majd mi kitalálunk egy alternatív rendszert, amit az örökkévalóságig működtetünk, nem, hanem itt meglévő struktúrákra kell alapozni, ezért nagyon fontos az, amit Adrián is említett, hogy egy nagyon széles helyi partnerhálózattal dolgozunk, mert van rendszer, jó rendszer van. De fontos, hogy a rendszer lássa, hogy nézzétek, itt egy közösség, aki nem fér hozzá. Közösség lássa, hogy nézzétek, ez a rendszer, ott az ajtó, így lehet bejutni. És a kettő közötti kapcsolatot is erősítjük. Tehát, hogy itt egy olyan intenzív képzési időszak van mögöttünk online és személyes tréningekkel, ahol helyi kenyai szakemberek is mennek, találkoztak a helyi közösségi önkénteseinkkel, illetve a szülőkkel is, hogy igen, ennek az egésznek az a lényege, hogy mindenki megismerje a helyzetet, és hatalmába jusson annak, vagy hatalmába kerüljön annak, hogy tudjon változtatni a helyzetén, az életkörülményein.
Rá, hát te már többször is jártál Afrikában, Adrián, úgy tudom, hogy te most először. Engem nagyon érdekel, hogy milyen volt így a magyar valóságból átcsöppenni egy teljesen más világba, amiről nekem személyesen semmilyen tapasztalatom nincsen, de nagyon érdekel, hogy nektek milyen tapasztalataitok vannak erről.
Nagyon izgalmas volt, és bevallom azért, az afrikai utazás nem feltétlenül volt rajta az én bakancslistámon, és nem feltétlenül volt a komfortzónámon belül. Azért ezt el kell, hogy mondjam. Mind a mellett, hogy nagyon nagy megtiszteltetés ebben a projektben részt venni, ennek a programnak a részesének lenni, és fantasztikus élmény együtt dolgozni az itthoni csapattal, és fantasztikus élmény együtt dolgozni az afrikai csapattal, de amikor tulajdonképpen jött Ráhel ezzel, hogy akkor utazni is kellene, akkor azért először a szívemhez kaptam, őszintén bevallom. Több érdekes dolog is van ebben. Egyrészt a fogyatékosságnak nincsen rossza, nincs neme, nincs semmije. Tehát ez fontos kihangsúlyozni. A fogyatékosság az mindenhol fogyatékosság. Tehát a súlyosan halmozottan sérült gyerekek nagyon hasonlóak itthon, mint Afrikában. Ami nagyon szíven üti az embert egy ilyen találkozáson, és a szegénység is nagyon hasonló, azért azt hozzá kell tenni. Nyilván nem lehet a hazai helyzet, tehát egy hazai szegénységet ahhoz hasonlítani, semmilyen szinten nem lehet egy lapon említeni. Engem, ami először szíven ütött, és ami nagyon-nagyon az első pillanattól kezdve az embert a vállára ül, az a vízhiány, hogy az egész élet valóban a körül mozog, hogy van-e víz, vagy nincs-e víz. E körül forog az embereknek a mindennapja. De maga a fogyatékosság, az őszintén szólva nagyon hasonló itt is, és ott is.
És akkor a praktikus oldalát összefoglalva, ugye ott készültek videófelvételek, fotófelvételek, ez alapján ti be tudtátok azonosítani, hogy milyen fogyatékossággal élnek azok a gyerekek, akik ebbe a programba bekerültek, szám szerint 71 néhány gyermek, és utána elkezdődött egy online képzés, ami teljesen szürreális egy olyan helyen, ahol bádok-bódékban víz nélkül élnek, hogy na ott hogyan lehet online képzést tartani, hogyan lehet online képzést tartani?
Hát ebbe jön kapóra, ugye nem véletlenül dolgozunk helyi partnerrel együtt, aki ezt leszervezi, és akkor az olyan helyen van, hogy van internet hozzáférés, van laptop, és akkor oda jön neki a közösségi egészségügyi önkéntesek képzésre, de ezzel együtt az internet ugye kapcsolatnak a minősége, meg mint a kb. Magyar népmesés hol volt, hol nem volt, az a képzési időt eléggé meg tudja hosszabbítani, úgyhogy vannak technikai kihívások, teszem hozzá, ez Magyarországon belül is amúgy sokszor elő szokott velünk fordulni, de nagyon hasznos és fontos információkat tudunk így átadni, amit ők jeleznek vissza, hogy nagyon köszönik, mert már be tudták építeni. Tehát, hogy mi látjuk azt, hogy napról napra hogyan tudják a segítő szándékukat tudással felvértezve kiterjeszteni a helyi közösségbe.
És akkor eljött az a pont, amikor fölültetek a repülőre, jó néhány óra után megérkeztetek Bogó-Bogóba. Egy-két arcot rajzoljatok meg itt nekünk, egy-két sorsot, egy-két nevet, hadd ismerjünk meg azok közül, akikkel ott elkezdtetek dolgozni. Egyrészt a közösségi önkéntesek közül, akik vállalták azt, hogy a civil munkájuk mellett ők valamilyen minimális egészségügyi rálátással oda mennek ezekre a telepekre, és a legkiszolgáltatottabbaknak segítenek. Másrészt pedig azokról az arcokról meséljetek, akikkel ugye ott egy több mint egy héten keresztül elkezdtetek dolgozni, és az előzetesen már személyre szabott terápiát ugye elkezdtétek két gyógypedagógus és Ráhel részvételével.
Nagyon nagy élmény volt kimenni, és azért is volt nagyon jó, mert ugye előtte ezeken az online alkalmakon tulajdonképpen mi megismertük egymást. Tehát ezek az online alkalmak nagyon jók voltak arra, hogy mire mi odaérkeztünk, mi nem voltunk idegenek egymásnak. Ennek volt egy nagyon vicces története, hogy azon a helyen, ahol ugye a képzések zajlottak, ezt ugye utólag megtudhattam, hogy én egy hatalmas kivetítőre voltam kivetítve, és elég nagy csalódást okoztam a kintieknek apró termetemmel, mert mindannyian arra készültek, hogy én egy hatalmas nő vagyok. Az első napokban ez egy humorforrás volt, hogy amikor megérkezett egy-egy önkéntes kolléga a terepről, akkor mindig megkérdezte a helyi partner kapcsolatunk, hogy na mit, ti mit gondoltatok, hogy ő mekkora lesz? És mindenki mondta, hogy ekkora óriási magas, és akkor mondta, hogy sajnos csak ekkora vagyok. De nagyon humoros volt, de egyből mindenki a keblére ölelt minket, tényleg olyan szeretettel fogadtak minket, és ezek az online találkozások megalapozták azt, hogy már nem a nulláról kezdtük a közös munkát. De, úgyhogy minden önkéntesre gyakorlatilag az volt az érzése az embernek, hogy mint hogyha már egy ideje ismernénk egymást. A gyerekek is nagyon hasonlóak voltak, ugyanis az adatgyűjtés során mi kidolgoztunk egy elég komplex rendszert, amiben képeket és videókat is kellett készíteni a gyermekekről, mind a mellett, hogy egy nagyon részletes anamnézist, adatfelvételt is előzetesen megcsináltunk, ami alapján ugye csoportosítottuk is a gyerekeket, úgyhogy képekről felismertük a gyerekeket, akik érkeztek. És azért mindenkinek volt egy szívecsücske gyermeke, ez természetes.
Mesélj nekünk kicsit részletesebben a te szívecsücskéről.
Igen, az én szívecsücske.
Mivel tölti a napjait?
Igen, az én szívecsücske a Daniel nevezetű kisfiú, akinek hát muszáj ide mondanom, de artrogriprózis multiplex kongenita nevezetű diagnózisa van, ami egy nagyon komplex kötőszöveti deformitás, ami azt jelenti, hogy az izületekben a mozgásterjedelem teljesen beszűkül, becsontosodik, és ez érinti a könyökizületet, a csuklót, a csípőizületet és a térdizületet is, ami miatt nem tudja mozgatni a végtagjait a gyermek, de egyébként egy teljesen épp intellektulussal párosul. Egy kisfiú volt, aki már akkor is a képeken sokszor gipszben volt látható, mert nagyon sok műtét szokta övezni ezt az állapotot. Én őt vártam nagyon, hogy mikor érkezik meg az én Danielem, aki megérkezett, és sajnos az történt, hogy ő halálra volt rémű, vagy hozzá egy fehér nő, ne nyúljon hozzá.
Ráadásul maszkban.
És így elbújt mindenki mögé, és azt mondta, hogy ő ezt biztos, hogy nem fogja megengedni, hogy én oda menjek hozzá, és bármit is csináljak vele. Úgyhogy egy komoly munka volt, miután elő lehetett csalogatni az anyukája hát mögül, és a saját kezei mögül, amiben elbújt, és úgy döntött, hogy ő nem fog velem együttműködni, az biztos. Úgyhogy ez egy nagyon aranyos történet volt, aztán sikerült őt is megszilídíteni, és akkor végül is megengedte, hogy őt is megvizsgáljuk és megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Úgyhogy nekem ő a szívem csücske azért is, mert azt gondolom, hogy ő egy tökéletes példája lehet annak, hogy igenis integrációban, tehát együttnevelésben, a helyi iskolában neki helye van, ő tudja követni a gyerekekkel együtt azt a tanulási folyamatot, ami ott éppen zajlik. Való igaz, hogy akadálymentes környezetre lenne ehhez szüksége, és egy kerekesszékre.
Mert hogy ez a harmadik lába, hogyha így Igen. mondhatjuk ennek a programnak, az egyik az, hogy maguknak, a családoknak konkrét kézzel fogható segítséget nyújtsatok, tehát egy olyan fejlesztési programot, amit az anyuka ugye most nagyrészt elsajátított, ott ugye megmutattátok neki, hogy hogyan mozgassa, uh-huh. hogyan tanáztassa, stb. Épüljön a közösségen belül is ugye legyen meg az, hogy legyenek segítők, ezek a bizonyos közösségi önkéntesek, akik az állami rendszerbe be tudják kötni ezeket a családokat, és a harmadik láb pedig, hogyha jól értem, akkor van egy helyi iskola, amelyik vállalná azt, hogy a fogyatékossággal élő gyerekek is tanulhatnak ott, de ennek az iskolának nincsenek meg az adottságai ehhez.
Abszolút, ez egy informális iskola, ami úgy kell elképzelni, hogy volt a közösségben egy néni, aki látta, hogy a gyerekeknek nincs hova járnia, és hogy milyen kiszolgáltatottak, és ő alapított egy iskolát, és az az évek során tudott kibővülni, és ez az új remény általános iskola, ez egy óvoda és általános iskola egyben, körülbelül 200 gyerekkel, és hát ott ilyen egymás hegyén hátán nagyon-nagyon szorosan ilyen kis kaibákat kell elképzelni osztályterem címén, ahol hát Mombaszában általában ilyen 35 fok van és 300%-os páratartalom, és akkor egy ilyen jó sötét, befüllett, levegőtlen helyen van bezúfolva, mit tudom én, 25-35 gyerek. WC az van, de nagyon rossz állapotban, amúgy nincsen vízük, csak egy ilyen helyi kis sekély talajvíz, kút, amiből meg sós víz jön, tehát hogy az csak így a felmosás, tehát nagyon rosszak a körülmények, és akkor ez volt az iskola, akivel mi elkezdtünk együttműködni, és a projekt keretében itt lesz a WC-knek és a vízhozzáférésnek egy fejlesztése, illetve akadálymentesítjük is ezeket, valamint akadálymentes tantermet is hozunk létre. És a képzési rendszernek amúgy a helyi tanárok is a részei, tehát hogy ne csak az infrastruktúrális körülmények legyenek meg, hanem módszertanba is, hogy hogyan integrálhatók ezek a gyerekek, akik speciális igényekkel vannak jelen majd, illetve lesznek majd jelen ebben az oktatási környezetben.
És neked, Ráhel, van ilyen személyes történeted vagy élményed, amit így szívesen megosztanál a hallgatókkal?
Abszolút, tehát igazából itt a választani nehéz, meg nekem más élmény
az
volt.
Az, amit először elmeséltél, amikor hazaértél.
Jó, az, nekem az különös öröm volt, hogy mehettünk együtt csapattal, és hogy olyan emberekkel mehettem, akik először voltak Afrikában, és hogy akkor mutogathattam nekik dolgokat. Engem nagyon meghatottam ugye a helyi közösségi önkénteseknek az odaszántsága, ahogy Adrián is említette, sok közülük amúgy édesanyja is, akinek a gyermek a programban van, és például volt olyan hölgy, aki aznap a gyermekével jött, hogy ők is megkapják akkor a képzést, hogy milyen terápiát kell a gyereknek nyújtani, de ő látta, hogy szükség van segítségre, és beállt, és gyakorlatilag nyitástól zárásig ott volt, és ő szuahélire fordított nekünk, és többet dolgozott, mint azok, akik ott műszakban voltak jelen. Úgyhogy az odaszánásuk, az elhivatottságuk az valami egészen elképesztő és megdöbbentő.
Melyek voltak, ugye most nagyjából 70 gyermekről beszélünk, összességében, ahogy olvastam az anyagban, kb. 200 gyerek van Bogóbogóban, aki rászorulna a fejlesztésre, és azért az is a cél, hogy most ez a próba, hogy mondjam, próbarendszer, ez beálljon, működjön, és a többi gyereknek is tudjanak segíteni ezek a bizonyos önkéntesek, vagy esetleg az anyukák, akik megtanulják ezeket a fogásokat. Ezeknek a gyerekeknek mik a leggyakoribb betegségei, vagy fogyatékosságai, amivel foglalkozni kell ebben a programban?
Amikor elkezdtünk a gyerekekkel foglalkozni, akkor szembetűnő volt rögtön, hogy nyilvánvalóan más támogatási szükséglettel rendelkeznek, és ez alapján tudunk csoportokat alkotni. Van egy olyan csoportja a gyermekeknek, akik alacsony támogatási szükséglettel rendelkeznek, enyhe fogban mozgáskorlátozottak, vagy tanulásban akadályozottak, értelmi akadályozottak, vagy autizmus spektrum zavarral élnek, de abszolút képesek lennének arra, hogy a helyi intézménybe integrálódjanak. Sokan mondjuk érzékszervi fogyatékossággal, hallássérüléssel. És aztán a gyerekeknek egy nagyobb csoportja halmozottan sérült, illetve egy másik ezen belül súlyosan halmozottan sérült. Őnekik jellemzően központi idegrendszeri sérülésük van, és ebből következően mozgáskorlátozottak, súlyos fokban mozgáskorlátozottak, értelmi akadályozottak. Nagyon nagy problémát jelent a kommunikációs akadályozottság. Ez az egyik olyan területe például ennek a programnak, amire most ott helyi szinten érezzük, hogy még nagyobb hangsúlyt kell majd fektetnünk így az elkövetkező időszakban, hogy az alternatív és augmentatív kommunikációs technikákkal kapcsolatban próbáljunk meg tudást átadni a helyi partnereknek.
Ami azt jelenti, hogy, mert az alternatívot még nagyjából értem, de ez az augmentatív.
Igen, ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyermeknek semmilyen kommunikációs csatornája nincs jelenleg a külvilággal, miközben természetesen azzal már, hogy létezünk a világban, az egy kommunikációt jelent.
De ő nem tud beszélni,
igen,
mutogatni,
nem tud beszélni, sokszor nem tud igen, mutogatni. Magát. Tehát van olyan képes rendszerünk, vagy aki még tud mutogatni, ugye van van olyan gesztusnyelvünk, amit esetleg ők meg tudnak tanulni, és ezeknek az alaptechnikáknak az elsajátítását szeretnénk átadni, akár a képes kommunikációs rendszert, akár a gesztusrendszert, akár esetleg megmutatni azokat a technikai adottságokat, amivel még, vagy technikai vívmányokat, applikációkat, hiszen egyébként jellemzően telefonja mindenkinek van, és elég sok olyan kommunikációt segítő applikáció van, ami szintén szóba jöhet, mint olyan közvetítő csatorna, amivel a szülők és a gyerekek tudnak egymással beszélgetni.
Hogyan fogadott titeket, ugye amikor oda megy a Máltai Szeretett Szolgálat bármilyen területre, legyen szó Szíriáról, legyen szó Csenyétéről, azért ott a helyi állammal, polgármesterrel, miniszterelnökkel, attól függ, hogy éppen hol vagyunk, tehát a helyi hatalommal, mondjuk így, vagy államhatalommal fölveszük a kapcsolatot, hogy legyen tudomásuk arról, hogy mi ott tevékenykedünk, ugyanígy az adott szociális ellátó vagy egészségügyi ellátórendszerrel is. Hogyan fogadta a magyar segítséget a kenyai egészségügyi rendszer? Mennyire van hagyománya ott annak, amit itt Magyarországon is ugye a jelenlétprogramok csinálnak, vagy hát módszert annak a része, hogy kvázi tapasztalati szakértők, hogyha így lehet nevezni az édesanyákat, vagy az érintett családokat, lesznek hivatalos kapcsolattartók, a civilek, mennyire vannak benne ebben a rendszerben, és hogyan fogadott titeket egyáltalán ez a rendszer?
A rendszer az megdöbbentően pozitívan, de hogy itt 47, azt hiszem megyéből áll, óriási megyékből áll Kenya, és az egészségügyi ellátás az megyei szintű dolog, úgyhogy mi itt a megyében a legfelsőbb szintre mentünk és kerestük meg a szereplőket első körben, és elképesztően pozitívan, ami a szavak szintjén túl a gyakorlatban olyan módon is megjelent, megnyilvánult, hogy nagyon fontos lépése volt a program megvalósításnak, hogy volt egy közel egyhetes kitelepülésünk a Nyomornegyedbe, amikor egy orvosszakértői kenyai csapat kiment, kiértékelte a helyi fogyatékossággal élő embereket, és beregisztrált őket a nemzeti rendszerbe, így válnak ugyanis jogosulttá az ellátásra. Ez az emberek döntő többségének nincs meg. És ezt ugye nyilván a helyi releváns kórházal, illetve hát akkor az egészségügyi minisztériumi szinten történt az együttműködés. És ennek kapcsán kezdtük a kinti utunkat a helyi partnereknek a lelátogatásával, ahol kiértékeltük, hogy hogyan is zajlott, illetve mennyire elégedettek, mik a visszajelzéseik ezzel a kitelepüléssel kapcsolatosan. És amikor egy ilyen nemzeti hatóság azt mondja neked, hogy hát ő nagyon élvezte a terepi munkát, mert hogy igazából ők rájöttek arra, hogy milyen hiányosságok vannak a rendszerbe, és hogy ez olyan fantasztikus tudás, hogy akkor ő szeretne nekünk abban jobban segíteni, hogy mi meg ilyen elkerekedett szemmel ültünk és néztünk, hogy ezt hogy. És
feltettétek a térképre bogó-bogót.
Abszolút, magyarul, ez ugye? Nagyon fontos eredménye a programnak, hogy igen, ahova mentünk hatóság, ott mondták, hogy holhoz, ott oké, bogó. Szóval, hogy tudnak róla, ez nagyon fontos. És a rendszernek a civil szféra is része, tehát gyakorlatilag az egyik legjelentősebb gyógypedagógiai szervezet, az egy a kenyai államnál is idősebb NGO kint Kenyában. Az, hogy az anyák hogyan jelennek meg a rendszerben, amennyire mi látjuk, még egyelőre sehogy, tehát hogy nem úgy, mint mondjuk Magyarországon, de ezt a tudást szeretnénk ott meghonosítani.
Mi volt az, amit hazahoztatok magatokban, akár úgy, hogy fájdalomként, hogy ez az, amin nagyon szeretnétek segíteni, akár egy szempár, egy görcsös kéz, egy bármi és bárki, illetve örömként, ami miatt meg azt mondjátok, hogy igen, emiatt kell visszamenni.
Ez nagyon érdekes, mert ahogy Ráhel is elmondta, nagyon sok fájdalommal és tragédiával találkoztunk az egy hét alatt, de olyan sok szeretettel is, hogy mindannyian szerintem teljesen feltöltődve érkeztünk haza, úgyhogy tényleg elképesztően sokat dolgoztunk az alatt, az egy hét alatt. Nekem a legfontosabb a nők ereje, és az anyák ereje volt, és az a fontos szempont, hogy közösséget kell építeni, és hogyha az anyák összefognak, akkor nagyon-nagyon nagy dolgokra képesek. És tulajdonképpen ezt is tartjuk az egyik legfontosabb középpontjának ennek a programnak, a nőknek az ereje, erejét és az anyáknak az erejét, és hogy őket tudjuk olyan módon megsegíteni, hogy képessé váljanak arra, hogy egy alulról jövő kezdeményezésből akár egy állami szolgáltatás épüljön ki.
Nekem összességében az a gondolat, hogy számít, amit csinálunk, hogy ennek van értelme, és hogy az a legfantasztikusabb benne, hogy akkor itt most nem az van, hogy akkor a magyar szuperhős megmenti a távoli Afrikát, hanem hogy itt tenni akaró emberek csoportjához csatlakozva együtt tudunk tenni, és számít.
És mi lesz a következő lépés ebben a programban?
Alapvetően a mostani kiutazásunkkal megtanítottuk az anyukáknak, illetve a helyi közösségi egészségügyi önkénteseknek, hogy egy-egy gyerekkel milyen mozdulatsort, milyen gyakorlatot kell csinálni, és most indul majd be ősztől a rendszer, hogy ezek a közösségi önkéntesek látogatják a gyerekeket, erre kidolgozunk különböző eszközt, hogy hogyan rögzítsék az adatokat, illetve ez az egyik. A másik lépés az pedig majd az iskolában az építési munkálatoknak a megkezdődése.
És mindez pénzbe kerül, az egyik részét a Szuverén Máltai Lovagrend pályázatán nyerte el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de hát ugye van egy elég nagy része ennek a programnak, amelynek a fedezetére még mindig keressük a forrásokat, és hívjuk mindazokat, akik szeretnének segíteni az ottani fogyatékossággal élő embereknek, és ennek a közösségnek, hogy ne a túlélés legyen a mindennapi életcél, hanem valóban legyen távolabb életcél, ezt az adományoz.hu oldalon tudják megtenni, és aki pedig még részletesebben és még több történetet szeretne hallgatni, vagy olvasni, vagy látni, az hova fordulhat?
Július 22-én sok szeretettel várjuk délután 5-től a Máltai Szeretetszolgálat országos központjában a Bemrakpart 28-ban, ahol fényképes beszámolóval és finom pogácsával várjuk a kedves érdeklődőket.
És ott már ott lesz a harmadik hölgy is, ugye Círják Anna,
igen,
aki szintén gyógypedagógusként volt veletek.
Igen.
Szintén zenész.
Igen.
Hát akkor adományoz.hu, ott is bőven lehet még olvasni azért erről a programról, hogyha itt most valami nagyon gyorsan szaladtunk volna át az időrövidsége miatt, azt ott elolvashatják, illetve a nemzetközi.máltai.hu oldalon szintén lehet olvasni a programról. Círják Ráhel és Tóth Adrián Anita, köszönjük szépen, hogy itt voltatok,
köszönjük
velünk,
szépen.
És július 22-én délután 5 órától pedig meghallgatunk titeket majd a Batthyány téri Máltai Központban is.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
És további sok sikert kívánunk.
Köszönjük a meghívást.
Most pedig folytatjuk tovább a műsorunkat, mégpedig azzal, hogy augusztus 25-éig lehet jelentkezni Baranya megyében élőknek, Baranya megyében és környékén élő szülőknek, 24. életévüket betöltött embereknek arra, hogy új életet és új lehetőséget adhassanak olyan gyerekeknek, akiket vagy már születésükkor elhagytak a szüleik, vagy valamilyen okból ki kell emelni őket a családjukból. Ők nem véglegesen maradnak család nélkül, de az átmeneti időre nevelőszülőkhöz kell, hogy kerüljenek. Nevelőszülői képzést indítunk tehát, mégpedig Baranya vármegyében. Erről fog beszélgetni a következő percekben Ércfalvi András, Horváth Ádámmal, a nevelőszülői szakterületünk vezetőjével.
Folytassuk a közös rádiózást, nevelőszülői képzés indul Baranya megyében, ez már a harmadik képzési kör, először Budapesten, aztán Borsodban, most pedig, ahogy mondtam, Baranyában képeznek majd a szakemberek nevelőszülőket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakterületi vezetőjével, Horváth Ádámmal beszélgetek, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Láttam a honlapon, hogy az ön telefonszáma a kontakt, tehát azok, akik jelentkeznek nevelőszülőnek, azok jó eséllyel önnel beszélnek majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a tapasztalat az előző két körben, hiszen megtörtént a képzés, és most már élesbe fordult a gyakorlat, mert a szülők már, a nevelőszülők már gyakorolhatják a hivatásukat. Mi volt a tapasztalatuk az előző két körben?
Az előző két körben is az a tapasztalatunk, hogy azok az emberek jelentkeznek hozzánk, akiknek van valamiféle fogalmuk arról, hogy mit jelent nevelőszülőnek lenni, mit jelent a nevelőszülőség. sokan a saját családjukból tapasztalták meg szülő, testvér, anyós, após volt nevelőszülő, tehát láttak egy mintát, hogy mégis egy nevelőszülőnek milyen feladata. De vannak olyanok is a mostani borsodi képzésünkben, akik önmaguk vagy a házastársuk szakellátásban nevelkedtek föl, és így szeretnének segíteni a gyerekeken. Úgyhogy van egy képi tóla, és ebből fakadóan azok a kérdések, amik fölmerülnek a telefonos jelentkezéseknél is, azok is lényegre törőek, és nem arról szólnak, hogy jaj, mégis csinál egy nevelőszülő, hanem arról szól, hogy hol lehet jelentkezni, meddig tart a képzés, mikor kerül hozzánk gyerek, megválaszthatjuk-e, hogy milyen gyerek kerül hozzánk. Úgyhogy ezek a praktikus kérdések merülnek fölben.
Hasonló kérdésekre én is gondoltam, meg arra is, hogy azért nevelőszülőnek lenni, az valamiféleképpen talán átmeneti állapot, legalábbis az én fejemben, mert ott van a gyerek, aki bajban van, akit ki kell emelni egy családból, vagy jó lenne, aki lehetne emelni egy családból, sok ilyen gyermek van Magyarországon. Van a nevelőszülő, aki egyféle ilyen üvegház, vagy búra, vagy híd, és aztán előbb-utóbb majd a gyerek jó eséllyel, vagy a legjobb az lenne, ha visszakerülne a családjához, vagy örökbefogadó szülőkhöz kerülhetne. Tehát valamiféle átmeneti állapotra vállalkoznak a jelentkezők, ami nagyon nehéz lehet érzelmileg, hiszen ha kötődik a gyermekhez, akkor egy idő után el kell engedni, ezt nagyon nehéz lehet előre tervezni, vagy feldolgozni, ha egyáltalán jó az én logikám.
Abszolút jó, hiszen a nevelőszülőségét, ahogy szoktam fogalmazni a képzésen is, a nevelőszülők kölcsön kapják a gyerekeket. Kölcsön kapnak egy gyereket arra az időre, míg a család nem áll készen arra, hogy visszakapja a gyerekét, ez lenne a fő cél, vagy pedig addig, amíg ha nem tud megvalósulni, hogy a család visszakapja a gyereket, akkor pedig az örökbeadásra kerüljön a sor. A valóság viszont az, hogy a szakellátásba kerülő gyerekek nagy többsége nem kerül vissza a délszerinti családhoz, illetve nem kerül örökbefogadásra. A saját intézményünk statisztikája alapján tavaly 310 gyerek volt nálunk, ebből 10 az, aki örökbeadásra került, és 9, aki visszakerült a saját családjába. A nagy többség felnőtt. A jogszabályozat ad lehetőséget, biztosítja ezeknek a gyerekeknek is a elindulásra a lehetőséget, de az a cél, hogy visszakerüljön családjába, az a nagy többségnél nem valósul meg.
Tehát az átmeneti állapot az állandósul nagy többségében. A számok akkor ezt mutatják.
Igen, sajnos ezek állandó maradnak. A nevelőszülőknek egy nehézség igen elengedni a gyereket. Erre a kérdésen próbáljuk őket valamilyen módon felkészíteni. Nyilván más elméletben elmondani azt, hogy majd érkezik hozzá egy gyerek, növelgeted egy két évig, utána, amikor eljön annak az ideje, látjuk a folyamatot, és örökbe kell adni, vissza kell engedni a családba, de nagyon nehéz természetesen. Hiszen ha valaki kap egy csecsemőt, a kötődés, akkor addig alakul ki, még karjában nem veszi a gyereket. Onnantól kezdve megvan, rá van bízva az a gyerek. Úgyhogy őt elengedni nagyon-nagyon nehéz minden nevelőszülőre.
Egyre több nevelőszülőre van szükség Magyarországon?
Jelenleg körülbelül 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. Ez nagyjából egy egységes vélemény a hálózatok, illetve az ágazat irányítás között. Pont azért, mert a gyerekeknek nagy többségében egyéni segítségre van szükség. Nyilván, ha testvérek vannak, akkor ők együtt kerülnek elhelyezésre, de amikor nem testvérek kiemeléséről van szó, akkor egyesével kell a gyerekeket a nevelőszülőkhöz helyezni, hogy ő be tudjon illeszkedni abba a családba, hova kerülnek.
Kik jelentkeznek általában nevelőszülőnek? Azt is tudom, hogy lokálisan onnan igyekeznek nevelőszülőket toborozni, hadd mondjam ezt így, ahol éppen tevékenykednek, ugye, ahol éppen a gyermekek találhatók azokon a területeken. Tehát akár Budapest, akár Borsod, vagy akár most Baranyában. Mert van egyfajta ilyen határ, talán 50 kilométer, ugye, ami mondta nekem egy előzetes beszélgetésben, hogy az lenne optimális, hogyha a nevelőszülő a kiemelt gyerektől nem lenne túl messze, nyilván a látogatás, láthatás miatt.
Így van, 50 kilométer az a határ, ami a délszerinti szülő és a gyerek között lehet jogszabály szerint, pont azért, hogy a kapcsolattartás tudjon működni. Ha a kapcsolattartás a délszerinti szülő és a gyerek között megszűnik, akkor én is nem tud haza kerülni a gyerek. Akkor kezd el gondolkodni a gyámhatóság, illetve a többi szakember azon, hogy a gyerek örökbeadható-e, és ha örökbeadható, akkor elindul az örökbeadásnak a folyamata, ami nem biztos, hogy eredményezett örökbeadásra sor kerül, de hogy maga a folyamat elindul, az eljárás elindul. Nevelőszülőnek pedig azok az emberek jelentkeznek, akik ezeket a helyzeteket átérnek. Van bennük egy olyan érzékenység a gyerekek iránt, amikor azt mondják, hogy az ő családjukba elférné egy-két gyerek, szívesen nevelnének, szívesen segítenének még más gyereket. És ahogy mondtam az előbb is, van némi tapasztalat, a nagy többségnek van olyan tapasztalata, hogy mások már más nevelő szülőként tevékenykedni. Más egy nevelő szülő, mint egy gyerekszerinti szülő, tehát más úgy látni valakit, hogy a saját gyerekét neveli, és más, hogyha nevelő szülőként tevékenykedik. Hiszen fontos, hogy a nevelő szülő egy szakember, a gyermekvédelmi szakember, nála van a gyerek, neki figyelnie kell minden rezdülésére, és azt tudnia kell értékelni. Ha nem tudja, akkor nyilván ott vannak mellette azok a segítő szakemberek, a nevelő szülő tanácsadó, a gyermekvédelmiben, akik segítenek neki abban, hogy jól értsék, hogy a gyerek mit, miért tesz, és ezáltal tudnak neki ezt elsegíteni.
Hogyan kell elképzelni a képzést? Mert hogy a nevelő szülőnek jelentkező felnőtt emberek, azok nagyon különbözőek, nagyon különböző helyszínről érkezhetnek, különböző felkészültséggel, iskolai végzettséggel, és nagyon sok mindenben különbözhetnek még egymástól. Tehát és mégiscsak egy egységes képzést kell az ő számukra nyújtani.
Két része van a képzésnek, van a döntés előkészítő tréning, ami jellemzően gyakorlatokat, szituációkat mutat be, elmondjuk az elméletet, hogy mi történhet a nevelő szülő családjában, a fellátásba kerül gyerekkel, a vér szerinti szülővel, milyen helyzetre hogy reagálhatnak, és ezeket próbáljuk meg életszerűen megbeszélni, feldolgozni, eljárni. A második része az egy ebből a szempontból sokkal egyszerűbb dolog, hiszen ott van konkrét ismeretanyag, amit át kell adni, például jogszabályok ismerete, pedagógia, társadalom ismeret, egészségügyi alapismeret, ez maga a kérdés az. A második fele az erről szól. Ez főleg az első fele, a tréning az, ami egy egységes gondolkodást segít kialakítani a hallgatókban, és ezután tudunk úgy tovább haladni, hogy úgy tudunk velük beszélni, mint egy leendő szakemberrel.
Mi a legnagyobb kétségük a jelentkezőknek?
A legnagyobb félelmük a gyereknek az elengedése, hogy fog az menni, hiszen ők is, amit tapasztaltak, láttak abból, ez a legnagyobb kérdés. A másik pedig, ami kérdésként gyakoriságban fölmerül, viszont ténylegesen, ha gyerek érkezik a családjukba, az hamarabb fog megtörténni, hogy milyen gyereket kaphatnak. Mindenki gondol a saját családjában valamire, hogy mit szeretne, fiút, lány, hány éves, és ezeket megbeszéljük ők, és ez alapján alakítjuk ki. Utána velük is a közös munkát. Ezekben meg tudjuk mutatni őket, hiszen ez egy szempont, hogy ha már van a családnak gyereke, akkor nála fiatalabb gyerek érkezzen, a legfiatalabb gyereknek fiatalabb gyerek érkezzen a családba, fiatalra is tudunk figyelni, hogy amennyiben azonos neműek a saját gyerekek, akkor is ugyanolyan nemű gyereket kapjon. Ebben próbálunk gondolkodni.
És nyilván egy fehérbőrű, 6 hónapos kislánynak sokkal nagyobb esélye van a nevelő szülőhöz kerülése, mint egy roma származású 14 éves fiú gyereknek.
Az az érdekes, hogy a nevelő szülőnek jelentkező nagy többsége egy roma nevelő szülő, egy roma ember, és így lesz roma nevelő szülő, úgyhogy itt ez a kérdés nem igazán merül föl. Társadalom ismeret alkalmától sokat szoktunk erről beszélni, az ő oldalukról is, hogy milyen gyereket szeretnének, hogy gondolkodnak ebben, hogy fogadják azt, hogy mindenki szőkeképszemű kislányt szeretne, de ők reálisan állnak a kérdéshez, látják a saját maguk helyzetét, látják a roma kérdés társadalmi helyzetét, ez legutóbb Borsodban is nagyon egyértelműen kiderült, úgyhogy reális képpel bírnak, és tudják azt, hogy ez milyen gyereket fognak kapni. Az egy másik kérdés, hogy statisztikailag nem tudjuk azt mérni, hogy hány roma vagy nem roma gyerek van a gyermekvédelmi szakellátásban, ilyen jellegű kérdés nincs a statisztikákban, úgyhogy erre senki nem tud választani.
Ez is eszembe jut, ugye, hogy milyen furcsa dolog, Jánusz Artú dolog ez az örökbefogadás, mert egyfelől, ugye, ahogy ön mondta, hiányzik 2000 nevelőszülő a rendszerből, ugyanakkor meg ugye a kórházakban több ezer újszülött gyermek és csecsemő vár arra, hogy örökbefogadhassák őket, vagy hazavigyék őket, de ez sok minden miatt nem lehetséges, leginkább talán azért, mert nem mondanak le a szülők róla. Szóval ez milyen furcsa dolog, és hogy ezek a halmazok nem mindig metszik egymást.
Igen, a kórházban lévő gyerekeknek a nagy problémája az, hogy ennek, ahogy mondta is, hogy a vérszerinti szülő nem mond le róluk. Nem kerülhetnek valamiért haza, de nem mondanak le róluk így. Addig, amíg nem találnak nekik megfelelő gyermekotthon, vagy nevelőszülő, addig nem kerülhetnek ki a kórházból. Gyermekotthon elméletileg csecsemők számára nem létezhet nem a Magyarországon, hiszen 12 éves kor alatt nevelőszülőhöz kell kerüljön a gyerek a jogszabályára, innen fogva lassan 10 éve, de nincs annyi nevelőszülő hogy őket mind befogadja.
Azt mondta a beszélgetés elején, hogy és ez engem meg is lepett, hogy a nevelőszülők jól kérdeznek, és tudatosak, és úgy tűnik, hogy egyrészt nagyrészt felkészültek erre a szerepre, erre a feladatra. Akkor nézzük meg a kimenetet, hogy általában jól is szerepelnek, tehát nem lépnek vissza a feladattól, nem kerülnek ki a rendszerből, akár azért, mert ők gondolják azt, hogy nem egészen erre gondoltak, amikor belevágtak ebbe, vagy pedig azért, mert a rendszer, önök, akár a máltaiak mondják azt, hogy ez nem megfelelő feladatvégzés a standardek szerint, hadd mondjam ilyen csúnya szóval.
Nyilván vannak olyan alkalmak, mikor mi köszönünk el a mi oldalunkról, van olyan érzés, hogy az illető egy darabig alkalmas volt arra, hogy nevelőszülő tevékenységet folytasson, aztán pedig megszüntetjük a munkaviszonyát. Vannak ilyen helyzetek, de ez nagyon-nagyon ritka, ahhoz olyan helyzetbe kell kerüljön az illető, ami orvosolhatatlan. Hiszen amíg van rá lehetőség, amíg mi is megpróbálunk neki segíteni. Értékeljük azt a munkát, amit ő végzett, és ezért megpróbálunk neki segíteni abból, hogy megoldja a problémáit. A nevelőszülők önmaguk most az utóbbi képzéseken azt mondom, hogy tényleg nagyon jól végig gondolták a jelentkezők, hogy ők akarnak-e nevelőszülők lenni. Mit jelent a nevelőszülőség? Mi az, amit ők szeretnének tenni. Ugyanakkor korábban voltak, és mindig is lesznek ilyen nevelőszülő jelöltek, akik valamilyen más célból váltak nevelőszülővé. Szokták mondani, hogy a nevelőszülők pénzért végzik ezt a tevékenységet. Igen, ez igaz, kapnak érte pénzt, a minimálbérnek a meghatározott százalékát, ahhoz, hogy teljes minimálbért megkapja valaki, ahhoz nagyon sok gyereket kell neveljen egyszerre. De pont az ilyen híreknél, aki a pénzért válva nevelőszülővé, mindes, hogy mit mondnak nekünk előtte, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a pénzért teszi. Ők az első problémánál elengedik a gyereket, és kihullanak. Úgyhogy ők tartósan nem maradnak benne a rendszerben, ezt a mindent megnyugtatására tudom mondani, hogy figyelünk arra, hogy a kihez kikerül gyerek úgy bánjon a gyerekkel, ahogy a gyereknek megfelelő, a gyereknek jó. És amikor látjuk azt, hogy valakinek más célja van, a gyakorlatban kiderül, akkor azonnal közbelépünk. Nem csak mi gyermekvédelmi gyámhatóság, bárki, aki látja a gyereket és a nevelőszülőt együtt, és együtt megbeszéljük utána, és ezt az emberektől köszönjük el.
Köszönöm, hogy erről még kérdés nélkül is beszélt, mert nyilván az ember kerülget ezeket a tabu témákat, aztán vagy belevág, vagy nem, de jó ezt szakembertől hallani. Két körön már túl vannak, és ugye ez tökéletes egy körforgás, mert most lehet a harmadik körre, a Baranya megyeire jelentkezni. Ez októberben kezdődik, ugye?
Igen, októberben. Még a pontos dátum nincsen meg. Augusztus 25-ig várjuk a jelentkezőket. Utána mindenkivel találkozunk személyesen, személyes ismerkedés, környezettanulmány, a saját belső pszichológiai alkalmassági vizsgálatunkat lefolytatjuk, és ezek után, akik megfelelnek, és még ők is úgy gondolják, hogy ők is akarnak velünk együtt dolgozni, velük fogjuk elindítani a képzést.
Jövő tavasszal pedig Szabolcsban, és ez a felzárkózó településekre hajaz, ugye ez a lista tulajdonképpen, vagy ez a térkép?
Igen, a felzárkózó települések program, amit a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat végez, nem egyedül, de indítottuk ezt el. A felzárkózó települések program munkatársaival együtt összefogtunk, és megpróbáljuk azt megvalósítani, hogy a jogszabályszól, hogy a kiemelésre kerülő gyerekek a szülőktől ne legyenek messze, működjön a kapcsolattartás. Ráadásul a kollégáinknál megvan az a lehetőség, hogy ők konkrétan utána tudják segíteni a családokat abban, hogy az életüket helyre tegyék. Ők tudnak abban segíteni, hogy az az ok, amiért a gyereket kiemelték a családból, az megszűnjön. Reméljük, hogy sok gyerek esetében ez meg fog tudni valósulni. Úgyhogy ebből a szempontból egy, ahogy szokták mondani, egy pilot projekt az, amit most csinálunk.
Nagyon szépen köszönöm. Budapest és Borsod után most Baranya megyében indul nevelőszülői képzés. A Magyar Máltai Szeretett Szolgált szakterületi vezetőjével, Horváth Ádámmal beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, és akkor sikeres folytatást kívánok önöknek.
Köszönöm szépen is a beszélgetést.
Ha már Baranya megye, akkor nem megyünk messzire, mert a következő bejátszóban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat pécsi műhelyében készült hanganyagot hallgathatjuk meg, amiben arról lesz szó, hogy elektronikai hulladékokból hogyan lehet értékes, szép ékszereket készíteni, ugyanis ez a munka zajlik ebben a műhelyben. Hámon Kriszta riportját hallhatják.
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft-nek egy kis műhelyében vagyunk, itt Bécsen, ahol most jelenleg 30 megváltozott munkaképességű kolléga dolgozik.
Révai Krisztina, rehabilitációs mentor.
Vannak olyan kollégáink, akik valamilyen krónikus betegség miatt vannak leszázalékolva, és azért dolgoznak itt, de vannak születésüktől fogva enyhe értelmi fogyatékosok, illetve hát vannak pszichés betegek, ugye általában ezek valamilyen szerzett vagy örökölt pszichés betegségek, de van kerekesszékes kollégánk is, tehát elég színes a társaság.
Az ékszerkészítés az egy, nem tudom, mellékvágány, vagy hobbi, vagy jutalomjáték. Hogy jut képbe?
Hát, én ékszereket készítettem már előtte is, és akkor az ötlet nyilván innen jött.
Neked ez a szakmád, vagy ez volt a hobbid?
Hát ez volt az ilyen félig hobbim. Tehát én otthon voltam a gyerekekkel már 6 éve, és kellett valamit még mellette, úgy éreztem csinálni, és akkor ezt találtam ki.
És akkor visszajött egyes után ide az üzembe?
Igen, igazából közben már a 3. gyerkőt is megszületett, és amikor ő volt 4 éves, akkor kerestem munkát, és akkor volt ez a lehetőség, hogy mentorként ide kerestek 4 órába. És akkor nagy lendülettel vetettünk bele magunkat ebben, nagyon izgalmas feladatban egyébként.
Tehát akkor idejött egyes után, anélkül, hogy tudtad volna, hogy mi az, hogy elektronikai hulladék, és bele kellett jönni.
Így van, nézegettem a szuper érdekes alkatrészeket. És akkor hát igazából 2 évig tartott az, hogy kitaláljuk, hogy ezekből a nyomtatott áramkörökből hogyan lehet kivágni egyáltalán formákat. Tehát az volt nehéz.
És mi lett a megoldás, hogyan kell kivágni?
Hát azt nem árulom el. Ez szakmai titok! Igen, az egész ékszerkészítési folyamat, azért ez egy hosszú idő volt, hogy kitaláljuk, hogy mivel vágjuk ki, hogy csiszoljuk be, mi az a gyanta, melyik az, amelyik erre alkalmas, van 100 pontos mérlegünk például. Tehát nem csak így öntözgetünk 2 komponenst, és akkor majd lesz vele valami. Cseppre pontosan stimmelnie kell például a gyantának. Ha meleg van, azt se szereti. Ha hideg van, azt se szereti.
Tehát ez nem olyan, amit én otthon a konyhában megcsinálok magamnak.
Nem. Van 2 nagyon ügyes kollégám, akik most csak ezzel foglalkoznak. A Józsi kollégám letisztítja az alaplapot, tehát azoktól az alkatrészektől, amik nekünk útban vannak, azokat leszedi, és kivágja. Én tervezek mondjuk egy ékszert, akkor ahhoz én megveszem az alapanyagokat, és akkor megmondom a Józsinak, hogy ehhez vágjon ki ilyen-ilyen színű ennyi darab alapot, és amikor ez megvan, letisztított, kivágott részlet, ami nem mindegy, hogy honnan van kivágva, erre, hogy nagyon haknis vagyok, olyan alkatrésznek kell lennie, amiben van valami izgalmas. Tehát erre is még oda kell figyelni. Minden egyes darab konkrétan megvan nézve már a legelső pillanattól. Tehát gyakorlatilag ezek annyira egyediek, hogy 2 ugyanolyan nincs. Egy szemét darabból ki van nézve már a legelején, hogy melyik az a részlet, ami ki lesz vágva, aztán utána fel lesz dolgozva, be lesz csiszolva arra az adott mintára, aztán legyantázva, és akkor utána betenni a raktárkészletbe is mehet. Vagy a webshopon értékesítve, vagy pedig ugye ezeken az offline vásárokon eladva.
Azt meséld el kérlek, hogy az ilyen vásárokon mit lehet látni a standotokon, milyen ékszereket készítetek?
Először medálok és kulcstartók készültek egy sárga réz alapba, ez volt a legelső kollekció, ehhez készült fülbevaló, és akkor elkezdtem próbálkozni karkötőkkel. 6 alapszínt kiválasztottam, az alaplapok nem csak zöldek, hanem kék, zöld, sárga, fekete és lila, ami nagyon-nagyon különleges. Ugye ezek az alapszínek, és akkor ezek az alap ékszerfajták, a fülbevaló bedugós, akasztós, és akkor a férfiaknak kulcstarton kívül ugye a manzsetta lett egy ilyen terméktípusunk, amivel akkor 20-20-ban nyertünk egy ilyen első díjat.
Konkrétan a manzsettával?
Igen, egy ilyen kis tégla, de sokszögű formájú dekoratív manzsetta. És akkor ugye az volt az igény, hogy legyenek ilyen jobb minőségű alapok, úgyhogy elkezdtünk acélalapokat használni, formát is, ugye ne csak kör legyen, meg négyzet, akkor van most ovális. Fülbevalóban most, ami egy újdonság, az egy ilyen nagyobb háromszög alakú. Egyébként ezek teljesen mindennapokban hordható ékszerek.
Megnézhetjük a műhelyt.
Aha, persze.
Az nagyon izgalmas lehet.
Itt van egy minta, ez már nagyjából felele van bontva.
Ez a számítógépben ez van benne?
Igen,
én nem értek hozzá egyáltalán.
Én sem.
Jó.
Igen, tehát ez van. És akkor ezt tisztára kell, tehát egyszer le.
Ezeket le kell törögetni róla, vagy mit kell vele?
Le kell szedni, hát ugye fogó, meg stb. Tehát van hőlékfogó is, de ezeket nem jó vele csinálni, mert hamar fölmelegszik, és ez baleset veszélyes.
László József, a Máltai Gondoskodás Non-Profit Kft. Munkatársa.
Ha kerekekkel kiválni, vannak ilyen különböző fúrófejek.
Aha.
Ugye ezt, hogy befogom a fúróba, és akkor én azt avval kivágom. Na most van, ami ebben nem megoldható, tehát egy háromszög, téglalap, ovál, azt kézilóval van kivágom.
Így kézzel, mint én a
igen,
papírból?
Igen, igen.
Sok erő kell ehhez?
Nem.
Nem?
Megszokás kérdése.
Hát én nem feltétlenül tudom.
Én sem gondolom, hogy ezt ilyen egyszerű lenne.
Nem, annyira nem, de nem megoldhatatlan.
Nem,
illetve hát azért van egy ilyen svetszfógiusunk,
van egy vég,
és
igen,
azt is tudja használni a Józsi nagyon ügyesen.
És ön mióta készíti az ékszereket?
Körülbelül két éve.
Két éve?
Körülbelül. Amióta jött?
Az olaszakvám lakatos, tehát én szeretem ezeket csinálni imádom. Tehát ez nekem kihívás, tehát nem munka, örülök, hogy csináltuk.
És milyen szép az eredménye ennek a munkának,
nem? Hála Isten.
Van egy igazi mesterember.
Hát, köszönöm szépen, igyekszek.
Úgy kell magát hazaküldeni.
Hát, sokszor igen, mert annyira belemerülök, akkor csinálom, nem érdekel.
Elmondja, hogy most mit csinál.
Többet csiptolom a mintába, ebbe az alapba, akkor készen van.
Vidra Ildikó, a Máltai Gondoskodás Non-Profit Kft. Munkatársa.
Szeretett csinálni?
Nagyon. Mikor sikerül, akkor szuper. Hát ez is milyen klasszú, pont belement. Ezt nehéz azért megcsinálni így.
Jó munkatársa József?
Nagyon, a legjobb. Más nem is tudna szerintem. Ő bevált nagyon.
Akkor önnek egy igazán jó csapat.
Igen.
A Művészetek Völgyéről mesélj, kérlek.
Hol keresselek titeket?
A Segítő udvarba leszünk. A fő utcán, az evangélikus templommal szemben van a bejárata a Segítő udvarnak. Tehát teljesen a belváros közepén, Kapolcson.
És mit fogtok vinni a Művészetek Völgyére eladni?
A teljes ékszer kollekciót, illetve mindenképpen most szeretnénk új típusú dolgokat is vinni. Az egyik az a fali óra, amiket alaplapokból készítünk. Tök jól néznek ki, és nagyon kreatívak. A másik dolog, amit most nagyon új, kaptunk hulladék biopamut anyagokat, és akkor lesznek szatyraink is, a rekreációs mintával, amit most terveztettem. Vannak ilyen repoharaink is, úgyhogy azok is nagyon izgalmasak, és most vannak varrott termékeink is, amik ilyen kenyeres zsát, fogunk majd kézműves foglalkozást tartani, workshopot. Idén most billentyűzetekből szeretnék különböző ékszereket, kulcstartókat majd kitalálni ott az ott lévőkkel, akik érdeklődnek. Úgy szokott lenni egy ilyen workshop, hogy kirakok mindent, amit elhoztam magammal, általában mindenféle elektronikai hulladékot, alkatrészt, és akkor elkezdenek ott bogarászni benne, mi az, ami nekik tetszik, és akkor utána megnézzük, hogy mit tudunk belőle közösen készíteni.
Az mikor van, hogy tudom, hogy mikor lesz?
Az első vasárnap, 3 órától.
Tehát jövő hét vasárnap Kapolcson a Segítő udvarban találkozhatnak, többek között a Pécsi Rekreáció kollekcióval is, a Pécsi üzemben készült, amint az elmúlt percekben hallhatták azt is, hogy hogyan készült, még a hangokat is, ékszerekkel, és mellettük pedig ott lesz a Pátyi kerámia műhely, valamint különböző fejlesztő foglalkoztató műhelyeinknek a kézműves termékei is megtalálhatóak lesznek akkor Kapolcson a jövő hét egész folyamán, és a workshop pedig jövő héten vasárnap. Hogyha érdekli önöket
az afrikai témánk még egy kicsit mélyebben, akkor szeretettel látjuk Önöket. Július 22-én, tehát jövő héten, kedden, délután 5 órától a Batthyány téri központunkba, és ott még több személyes történetet fognak elmesélni a mai adásunk vendégei, Círják Ráhel és Tóth Adrián Anita is, illetve a harmadik hölgy, aki kint volt velük gyógypedagógusként. Ha pedig szeretnék támogatni a fogyatékossággal élő gyerekeket segítő programunkat, akkor annak a részleteit megtalálják az adományoz.hu oldalon. Amennyiben pedig érdekli Önöket, vagy ismernek olyanokat, akik Baranya megyében és környékén élnek, és érdekelheti őket a nevelőszülői képzésünk, az pedig a máltai.hu/nevelőszülő leszek oldalon tudják megnézni, hogy milyen feltételei vannak a jelentkezésnek. Ennyi fért a mai műsorban, nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmüket, 2 hét múlva újra találkozunk, és búcsúzik most a két műsorvezető, Parák Eszter
és Ürmös Dániel.
Legyen nagyon szép napjuk, és 2 hét múlva találkozunk, addig pedig ne felejtsék el szeretni egymást. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.